A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Énekeljük testvéreim a 234. éneket. A 234. énekünknek valamennyi versét jel, kérjük Isten áldott szent lelkét. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy szükségünk van ezekre az ajándékokra, amikért most könyörögtünk ebben az énekben. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzá teljes bizalommal. Köszönjük, hogy nem kell attól félnünk, hogy nem érdemlünk tőled semmi jót, mert valóban nem érdemlünk, de te nem is e szerint szoktál ajándékozni, hanem a te nagy kegyelmed szerint. Köszönjük, hogy Jézusra nézel, és minket áldasz meg. Így kérünk, hogy add nekünk azt a világosságot, amiben el tudunk igazodni az élet útvesztőjében. Így kérjük újra, hogy add nekünk azt a szeretetet, ami semmihez nem hasonlítható, ami a te szereteted, és amit csak te tudsz a mi szívünkbe kiönteni. És add nekünk azt a vigasztalást, amivel talpon maradunk a próbák között is, és ad nekünk azt a készséget, hogy a te ítéleteid és áldásaid egyaránt bűnbánatra indítanak, és hálaadásra serkentenek. Kérünk téged, beszélj velünk most ebben a csendben, és add, hogy semmi akadálya ne lehessen annak, hogy a te igédet befogadjuk, cselekedjük, és az éltessen bennünket. Amen. Isten igéjét Joel proféta könyvéből olvasom, az első rész 4-től 12-ig terjedő verseiből és a 3. fejezetből. Joel proféta könyvében így szól Isten igéje. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Éberedjetek, részegesek, sírjatok, jajgassatok mindnyájan, ti bolyvók, mert kivették szátokból a mustot. Egy nép támadt országomra, hatalmas és száma nincs. Fogai oroszlán fogak úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Elpusztította szöllőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta, ágai fehérlenek. Keseregj, mint a szűz, aki vőlegényét gyászolja. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában. Gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termett must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza, sem árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szöllőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. És a harmadik fejezet így hangzik. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Joel proféta rövid könyvét olvassuk most ezekben a napokban bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. És így a pünkösd előtti időre különösen is elgondolkoztató, hasznos olvasmány, és ami annál sokkal több, Isten drága és igaz igéje ez. Joelről nem sokat tudunk, csak a nevét, meg az apja nevét olvashatjuk a Szentírásban. Szép hitvallás az ő neve, azt jelenti, hogy az Úr az Isten. Annyit tudunk, hogy a fogságból való hazatérés után keletkezett ez a könyv, valamikor az időszámításunk előtti 4. században. Aki figyelmesen elolvassa, az megállapíthatja belőle, hogy már állnak Jeruzsálem falai, fölépítették újra a jeruzsálemi templomot is, megindult az áldozás, de nem önálló a nép, nincsen királya vagy vezetője. A könyvnek nagyon szép a stílusa, rendkívül erőteljes képekkel szemlélteti mindazt, amit mondani akar. Tulajdonképpen egyetlen mondani valója van, és ez a kifejezés többször is előfordul benne, mindig hangsúlyos helyeken, az Úrnak napja. Arra hívja föl a nép figyelmét Joel proféta által Isten, hogy felelősen kell élni. Mert egyszer, váratlanul eljön az Úrnak ama nagy napja, amikor vége lesz a történelem eme nagy korszakának, és amikor Isten megítél mindent. Amikor minden bűn elnyeri büntetését, és amikor Isten azokat a jutalmakat, kegyelmének ajándékait, amikről ígéretet tett a Bibliában, azokat megadja az övéinek. Ne feledkezzen bele a nép mindig a pillanatnyi gondjaiba. Ne süppedjen bele azokba a nehézségekbe, amikkel éppen küszködnie kell. Ne csak arra a feladatra összpontosítson, ami éppen előtte van. Ne csak annak örüljön, amire éppen úgy látja, hogy oka van, hogy örüljön. Hanem mindig mindenen lássunk túl, és lássuk a történelem célját, és ne feledkezzünk meg arról az új világkorszakról, ami majd akkor kezdődik, az Úr nagy és félelmetes napja után, mert ez segít felelősen élni most. Ne feledkezzék el az ember arról, hogy gazdája van, neki is, meg az egész világnak. És a világ ura és gazdája egyszer mindenkit felelősségre von, egyszer mindenért számot kell adnunk. Jézus olyan részletekbe menően beszél erről, hogy azt mondja, hogy minden hiába való szóért számot kell adnunk majd a manapon. Nem tudom, hogy történik az, hogy vajon vissza kell-e hallgatnunk azt a sok hiába való beszédet, ami nap mint nap elhagyja az ajkunkat, az maga ítélet lenne már, ha önmagunkat vissza kellene hallanunk. Minden esetre azt mondja, hogy minden hiába való szóért, ugyanakkor Jézus azt is ígéri, hogy a legkisebb, csöndben, észrevétlenül elvégzett szolgálatnak, amit iránta való szeretetből egymásnak végeztünk, meg lesz a jutalma. Amit senki nem vesz észre, amit itt senki nem tesz szóvá, amit senki nem köszön meg soha, annak is el van készítve a jutalma ott önálla. Ezt sem tudjuk, hogy pontosan hogy történik majd, és mi lesz az a jutalom. Mindennél nagyobb jutalom lesz az, hogyha együtt lehetnek a megváltottak az ő urukkal a dicsőségben, de ezen kívül is, vagy ezen belül még valami jutalma lesz az engedelmes szolgálatnak. Tehát Joel arra hívja fel a figyelmet, hogy ne engedjünk annak az ördögi kísértésnek, ami csak a pillanatra irányítja a figyelmünket, és nem látunk azon túl, ami megtanít a felszínen mozogni, és nem látunk a dolgok mélyére, ami mindig csak egy valamire figyel, és nem veszi komolyan az összefüggéseket. Joel egy kicsit fölemeli az ember tekintetét, sőt, Isten szent lelke kiemel minket a mindennapokból, hogy legyen rálátásunk önmagunkra is. Nem tudom, volt-e már olyan élményük a testvéreknek, hogy egy-egy nyugodt, csendes nap alkalmával, ha adatnak ilyenek, vagy ha sikerül néha egy kis szabadságra elmennie az embernek, ne talán térben is eltávolodnia a mindennapjaitól, akkor egyszerre sok mindennek más lesz a súlya és a jelentősége. Sok összefüggés kirajzolódik, sok mulasztásunk nyilvánvalóvá lesz, önmagunkat is másként tudjuk megítélni. Isten szent lelke segíti a hívőt abban, hogy föléje emeli az eseményeknek, hogy valóban legyen rálátásunk, hogy tágasabb horizonton belül tájékozódjunk. És Joelnek a döntő szempontja az, hogy az Úr félelmes és nagy napja. Eljön az Úr napja. És ne felejtsétek el azt, amikor akármit csináltak, a legmegszokottabb hétköznapi mozdulatnál is, jó, ha a szíve mélyén ott van a hívő embernek, hogy én ezt az Úrnak csinálom. És én úgy szeretném, hogy kedves legyen neki. Hogy neki legyen kedves. Milyen nagy szabadságot ad ez. Például attól, hogy embereknek igyekezzünk kedveskedni, esetleg úgy, hogy azáltal engedetlenné válunk Istennek. Valóban felül emeli az embert önmagán, az eseményeken, és megtanítja helyesen értékelni. Ez tehát a szkópusza, a végső célja ennek a könyvnek, de ezt megelőzően, mielőtt erre rátér az utolsó fejezetben, három nagy gondolati egységet fejt ki egymás után. Az első az, hogy hogyan viselkedik és viselkedjék Isten népe, amikor a próbák, a csapások rázúdulnak. A másik az, hogy meg is mondja, hogy az egyetlen helyes magatartás ilyenkor a bűnbánat és az Istenhez való megtérés, mert, és ez a harmadik, Isten érthetetlenül és mérhetetlenül kegyelmes, és valóban gazdag a megbocsátásban, és engedélyez a bűnbánónak új kezdést. Mi van akkor, ha ránk zúdulnak a csapások? Boldog az, akit a csapások is Istenhez visznek közelebb, és bűnbánatra jut. A bűnbánónak Isten mindig megkegyelmez, és majd elsorolom, hogy mit mond Joel, hogy milyen ajándékokat ad. És mindez az egész, főleg az itteni ideiglenes csapások és ítéletek emlékeztessenek minket a végső nagy ítéletre, amikor már nem lesz több lehetőség a bűnbánatra, és amikor Isten már kihirdeti a kegyelmet vagy az ítéletet. Ott már nem lehet kegyelemért esetezni. Ezért kell itt most kihasználni az erre készített alkalmat. Ez röviden a Joel könyvének a váza és gondolatmenete. És ha nem is teljes részletességgel, de egy kicsit nézzük meg most közelebbről, hogy miket ír ő itt. Az első fejezetben, meg a másodiknak az első felében rendkívül szemléletesen és félelmesen ábrázolja a sáska járásnak a borzalmát. Azt írják azok a bibliamagyarázók, akik hosszabb időt töltöttek a közel- és közép-keleten, és láttak sáska járást, hogy az valóban ilyen borzalmas. Hogy csak ugyan félelmetes az, amikor mint egy nagy felhő megjelennek a sáskák, és zúg, morajlik az a felhő, valósággal elsötétül az ég, és mindenki rettegve nézi, hogy hol szállnak le. Csak ne itt. És ha valahol másutt egy kicsit fellélegzenek, de ahol leszállnak, ott semmi nem marad, ami zöld volt. Fölemésztenek, lelegelnek, lekopasztanak mindent. Azt olvastuk itt, hogy a fának a kérgét is lerágták. Levelet, gyümölcsöt, minden növényt megsemmisítettek, és a fáknak a kérgét is, mert az águk fehérlik, ahogy olvastuk, ha emlékszünk rá. És nincsen must, és nincsen bor, és nincsen olaj, az alapélelmiszereket említi itt a Szentírás. Megjelenik az éhínség, a szükség, a nélkülözés, annak nyomán mindig megjelenik a fekete piac, korlátlan csalás, legrosszabb esetben az éhhalál, és ennek nyomán eltűnt az öröm az emberekből. Ezzel a mondattal zárult a szakaszunk, és az ember szíve összeszorul, és elnémul. Látva azt, hogy ha esetleg valami megmaradt, akkor jön a többi kártevő, ezt is olvastuk most, és az ítélet úgy tűnik, hogy totális. Kenyér nélkül marad a nép. És nem lehet védekezni ellene. Nem csak úgy nem lehet védekezni, hogy nem tudta elhárítani az ember, ma sem, hanem úgy sem, hogy a legkisebb lyukon bebújtak a lakásba, bebújtak a ruha alá, félelemben tartották ezek a szörnyű állatok az embert. Van olyan, hogy az életünk olyanná válik, mint egy sáskajárás után a táj. Van olyan, hogy összejönnek nagyon a bajok. Ha csak a tegnapi meg a mai napnak az eseményeit és telefonjait elmondanám most a testvéreknek, mint egy sáskajárás, ahol letarolnak minden örömöt, minden békességet, minden reményt, és ha az ember azt kérdezi, hogy ezek után mit csináljunk egy ilyen letarolt tájon, úgy tűnik igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy nincs remény. Itt mindnyájan éhen halunk. De nem kell ahhoz ilyen nagy szörnyűségeknek történniük, néha a mindennapok apró kellemetlenségei is, egy-két váratlan veszteséggel, megaláztatással súlyosbítva, elég ahhoz, hogy eltűnjék az öröm az emberekből. És ha megnézzük a mozgó lépcsőn lefelé haladva a fölfelé jövőknek az arcát, akkor nem túl sok derűs arcot lehet látni. Vihogókat olykor lehet, de derűt, örömöt kevés szem sugároz. Sáska járás után a táj. Milyenné teszi az embert az, hogyha így összejönnek a bajok? Hogyha egyszerre sok csapás éri, és védtelen, és kiszolgáltatott, és nem lát megoldást. Nagyon sokféleképpen reagálnak erre az emberek. Van, aki elcsügget, elkeseredik, föladja. Nem lát reményt, nem is próbál ellenállni, kétségbe esik. És vannak aztán, akik lázadnak, előhozza a keserűséget belőlük, ökölbe szorul a kezük, a szó átvitt értelmében is. Ne talán még Isten ellen is lázadnak, Istenre is rázzák az öklüket. Milyen Isten az, aki ezt megengedi? Megkeményedik az ember. Talán úgy, mint Arany János versében a szőlős gazda, aki a jégverés után előkap egy karót, és ami még megmaradt, azt is leveri a vesszőkről. Lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten. A szép lelkek azt mondhatják, micsoda Isten káromló beszéd ez. De én azt hiszem, hogy aki volt már nagyon mélyen csapások özönében, vagy sok ilyen emberrel találkozik úgy, hogy őket mélyen megérti és együtt érez velük, az megérti ezt a keserűséget. Semmiképpen nem lehet helyeselni és igazolni, de meg lehet és meg kell érteni. Nos, éppen erre figyelmeztet a Biblia sok helyen, hogy Isten kezében még a csapás is eszköz a mi javunkra. Erre a hitetlen ember azt mondja, hogy ostobaság. Ez nem igaz, nekem ilyet ne papoljanak. A hívő ember vallja és tapasztalja, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukat szolgálja. Még egy veszteség is, az is. Betegség is, az is. Azt mondja a Biblia, hogy minden. Isten mindent föl tud használni a mi javunkra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor záporoznak ránk a kellemetlenségek, vagy komolyabb próbatételek is, akkor azok nem messzebb sodorjanak, lökjenek Istentől, hanem ha esik is az ember, közelebb essék ő hozzá. Valaki egyszer azt mondta, hogy a próbák alatt mindenki abba az irányba esik, amerre éppen nézett. Aki hátat fordít Istennek, az messzebb kerülhet tőle, megkeményedhet a szíve. Aki arccal őre nézett és úgy élte az életét, azt még a próba is közelebb viszi hozzá. És ezt sokszor tapasztalom én is. De ettől tudatosan óvakodnunk kell, hogy megkeményedjék a szívünk. A 95. Zsoltár azt mondja, hogy lágyítsátok szíveteket, hogyha hívand ma titeket, bárcsak meghallanátok szavát. A mi feladatunk az, hogy lágyítsuk a szívünket. Van egy nagyon kedves és őszinte lelki ének, amelyik úgy kezdődik, hogy ha az Úr szomorít, oka van rá. Tudom én, javamért szomorít. Keze és szíve szívesen adná erejét, örömét, különböző javait, és hogyha magamat megalázom, az a kéz, ami ver szomorít, csodafényre deríti a gyászom, örömárral elönt beborít. Ez így szépen hangzik, és az ember olykor kételkedik benne, pedig így van. És nagyon sokszor láthattam már, hogy aki kész magát igazán megalázni Isten előtt, talán éppen a próbák nyomasztó súlya alatt, annak csodafényre deríti a gyászát. És azt az ember szívet, amelyikből eltűnt az öröm, ahogy itt olvastuk, öröm árral beborítja. Ez már nem költői túlzás, ez valóban így van. Mindannyiunkkal előfordulhat, hogy egyszer csak ilyen viharba kerülünk, valami lelki sáskajárás áldozataivá válunk, nagyon jó előre fölkészülni. Semmiképpen ne keményebbé tegye a szívünket. Semmiképpen ne ökölbe rántsa a kezünket, hanem tanítson meg még inkább összekulcsolni. És tudatosan is lágyítsuk a szívünket. A bűnbánat az mindig lágyítja az ember szívét. Az önigazolás meg az önigazultság az keményé teszi. És alázzuk meg magunkat az ő sújtó keze alatt. És ne tágítsunk attól, makacsul ragaszkodjunk ahhoz, hogy ami megvan írva, az így igaz. Például ez is, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukat munkálja. Ott egy olyan kifejezés van a Bibliában, ahol a Római Levél 8. részében ez az ige van, amikor egymást segítik az események. Azt hiszem Pál apostol idejében még nem volt fogaskerék, de az a kifejezés van ott, amit idiomatikusan így kellene fordítanunk, hogy a fogaskerekek egymásba illeszkednek, és az egyiket elég meghajtani, az mozgatja az egész rendszert, vagy ha kettő van, a másikat. Javunkat munkálja Isten még a próbákkal is. Nagyon érdekes ám testvérek, hogy talán még a mainál is nehezebb, sötétebb történelmi korszakokban, ami hívő eleink így fogadták a nemzeti csapásokat is, meg a személyes sorscsapásokat is. Gondoljunk csak a himnusznak az egyik verszakára, ami miután elmondja a költő, hogy milyen sok jót és szépet adott Isten a mi népünknek, akkor jön egy törés, hogy haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és elsújtád villámit a dörgő fellegetben, és akkor felsorolja az ellenségeinket, amik fél évszázadonként tönkretették az országot, és iszonyatos pusztítást okoztak a népben. Ma is sok olyan sötét erő működik, ami tönkreteszi az országot és pusztít a népben. Hihetetlen, csak az erkölcsi pusztulás is, ami a szemünk előtt zajlik le, és amit a gyerekeink életében elképedve vagyok kénytelen látni. Látjuk-e azt, hogy haj, de bűneink miatt van ez? A reformátorok a mohácsi vész utáni szörnyű sötét időben újra és újra arra emlékeztették a mi népünket, hogy Istentől kaptuk ezt az ítéletet, és megérdemeljük. De Isten nem az ítélettel akarja befejezni a nevelésünket, hanem kész van nála a kegyelem. Ugyanazt prédikálták, amit itt Joel. És aki megalázza magát őszintén, annak Isten megmutatja, hogy milyen az, amikor ő fölemel egy embert a sáskajárás után. Nos, ezt se akarom túlrészletezni. Gondolkozzunk ezen, mert ösztönösen a dac, a keménység, a lázadás, az ellenállás támad föl az emberben, amikor minden oldalról ütik, és váratlan csapások érik, A hívő ember nagy kiváltsága, hogy ezeket is végső soron Istentől fogadja el, neki mondja el a keserűségét, neki elmondja, hogy Uram, miért csinálod ezt, és nem ilyennek ismertelek, és nem bírom már. Nyugodtan lehet panaszkodni, de Istennek, aki neki panaszkodik, az nem az öklét rázza, hanem az összekulcsolta a kezét. És meggyőződhet arról, ami a harmadik gondolati egység a Joel könyvében, hogy Isten gazdag a kegyelemben és bővölködik a megbocsátásban. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva, a szíveteket szaggassátok meg, ne csak a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő. Türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. És egy fél oldallal később ezt olvassuk, azért szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült az ő népén. Mihelyt őszintén elhangzik ez, hogy haj, de bűneink miatt megérdemeljük, Urunk, még ennél több szörnyűséget is érdemelnénk, olyan sok szörnyűséget követtünk el ellened, de mi tudjuk, hogy te kegyelmes vagy. Abban a pillanatban maga Isten nyúl az összetört ember hóna alá, és emeli föléje a tragédiáinak, és egyszerre lesz rálátása, elhelyezkednek a dolgok, és helyesen tud ítélni. Isten szemével nézi a saját sorsát is. Erre mondták a reformátorok, hogy sub specie aeternitatis. Az örökké valóság nézőpontjából látja a maga életének az apró, vagy kevésbé apró eseményeit is, és helyesen fogja megítélni. Isten kegyelmének mik a jelei? Ezeket sorolja itt föl. Joel, először is az, hogy újra bőség lesz. Amilyen részletesen ecsetelte a sáskajárás szörnyűségeit, olyan részletesen sorolja el, hogy milyen az, amikor az Úr esőt áld a földre, ez volt az áldások forrása, az eső, és egyszerre minden kizöldül. A sáskák lelegelték, amit meghagytak, megette a szöcske, amit meghagyott, megette a cserebogár, semmi nem maradt. És egyszerre csak egy új teremtés történik. Újra sarjad minden, zöld el a mező, van must, van gabona, van olaj, és Isten bőséget ad. Megtelnek a széljük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj, kárpótollak titeket azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Ehettek jól lakásig, és dicséritek az Úrnak Isteneteknek nevét, mert csodát tett veletek. És akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, és senki más. Ezt előbb is megtudhatták volna, és előbb is dicsérhették volna az Urat, csak éppen az volt a baj előtte, hogy nem az Urat dicsérték, hanem dicsekedtek, nem az Úrban bíztak, hanem magukban bíztak, meg babonaságokban, meg bálványokban, meg nem tudom én miben, ott föl van sorolva hosszadalmasan. Előbb is lehetett volna, nem kellett volna a sáskajárásnak bekövetkeznie. Nem történelmi szükségszerűség a sáskajárás, most a szó mindenféle értelmében értsük ezt, hanem nevelő eszköz Isten kezében. És mivel Isten ettől akarta megőrizni a népet, hogy végképp magában bizakodjék, és elbízza magát, és gőgös legyen, és istenkedjék, és megvesse az ő istenét, ettől mindenképpen meg akarta őrizni, mert ez lenne a végleges és végzetes pusztulás a népnek, hogy a végső ítélet ne következzék be, ezért időleges ítéletekkel figyelmezteti Isten az ő népét. A reformátorok ezt fedezték föl, és a történelmi próbák mögött is így látták a minket szerető Istent. Ezt nem érti a nem hívő ember, ha szeret, miért próbál? Azért, mert egy nagyobb bajtól akar megőrizni, a kárhozattól akar megőrizni. Ezért inkább a fejemre üt most, ha nagyon magasan hordom, hogy idejében megalázzam magam. És ha kész vagyok, ő felemel, és az a kéz, amivel szomorít, csuda fényre deríti a gyászom. tessék kipróbálni. Ez tehát az első áldás a Isten kegyelmének, újra bőség van. A második az, hogy újra körülveszi az ő népét védelemmel. Át kellett élniük a kiszolgáltatottságot, az ekkora vár különböző méretű sáskák vannak, egy kis nyomorult állat, és nem lehet védekezni ellene, és fél és rettek tőle az okos és büszke ember, mert nincs védelem. De amikor az Úr körülveszi az ő népét, azt olvassuk itt a második rész közepén, a nálánál nagyobb ellenség is megfutamodik, és bárki támad rá, biztonságban lakozhat. A kegyelem első áldása a bőség, a második a biztonság, a védettség. A harmadik az, ami nagyon pünkösdivé teszi Joel könyvét, hogy Isten az ő szent lelkét ígéri mindenkinek. Én azt mondtam, hogy a harmadik részt olvastam, ez a Joel könyvének az eredeti felosztása szerint a harmadik rész, aztán később egy másféle felosztás lett, úgyhogy a Károli Bibliánkban ez a második fejezetnek a második fele, de az új fordítás megint visszatért az eredetihez, úgyhogy ne okozzon zavart a testvérekben. A Károli Bibliában 3 fejezetből áll a Joel könyve, az új fordításban 4 fejezetből, de ugyanolyan hosszú a szöveg, csak más a beosztás. Nos, ezt a harmadik részt önállóan kezeli tehát az eredeti szöveg, ahol Isten azt ígéri, hogy eljön az az idő, hogy mindenki kaphatja az ő szent lelkét. Miért hát előtte nem kaphatta mindenki? Nem. Az Ószövetségben azok kapták Isten szent lelkét, akiket ő valami különleges, nehéz, az egész népért végzett feladattal bízott meg, amire önmagától biztos, hogy képtelen lett volna egy ember. Annak adta az ő szent lelkét. Saul király lett, az Úrnak lelke rejátszál, és más emberré leszel, ígéri neki Isten, és amikor kapja a szent lelket, ő is profétál, és mindenki csodálkozik, hogy hogy jön ez a tanulatlan parasztlegény ahhoz, hogy itt profétáljon. Mert kapta Isten szent lelkét. És így tovább, akiket ő bízott meg valami nehéz feladattal, azoknak adta az ő lelkét, amíg engedelmeskedtek. Saul egy idő után elbizakodott, Isten visszavette tőle az ő lelkét. Ezzel szemben az új szövetség arról beszél, hogy aki Jézus Krisztust hittel befogadja, az mind kapja az ő szent lelkét. És ez bárkinek lehetséges. Itt olvastuk. Öregnek, fiatalnak, rabszolgának, rabszolgatartónak, szegénynek, gazdagnak, mindenkinek. Jézus Krisztus ezt tette lehetővé. A Joel 3 pünköskor teljesedett be. Nem véletlenül idézi Péter apostol a Cselekedetek 2 szerint pünkösdi prédikációjában Joel proféta szavait. Akkor teljesedett be az, attól kezdve minden Jézusban hívőnek hozzáférhető a Szentlélek. Kapja ezt az ajándékot. És miben nyilvánul meg elsősorban, hogy valaki kapta Isten szent lelkét? Abban, hogy érti Isten gondolatait. Hogy kijelentést kap Istentől. Hogy közli vele Isten az ő akaratát, és az illető azt fölfogja és cselekszi. Ez nagyon félreérthető itt, hogy ifjaitok álmokat álmodnak, véneitek látomásokat látnak. Akkor ilyen úton közölte Isten az ő kijelentését a hívőkkel. Ma velünk a Szentíráson keresztül közli. A látomások és álmok ideje lejárt, mióta Isten az ő igéjét írásba foglaltatta. De ennek a tartalmára figyeljünk, ne a formájára. Akkor ez volt a formája, de a tartalma ma is ugyanaz. Isten az ő gondolatait érthetővé teszi ilyen magunkfajta emberek számára is. Az ő miénknél egészen más, azoktól különböző gondolatait, az ő magasságos gondolatait, amit mi nem érünk föl ésszel, azokat leedukálja, hogy nekünk is érthetőek legyenek. És átalakítsák az életünket, sőt, tovább adhassuk azokat másoknak. Az ő igéit adja az övéinek a szájába. A Szentlélek ígérete tehát a harmadik ajándék, és a negyedik, amit még mond ennek a végén, hogy megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint. Az írásmagyarázók azt mondják, hogy ez a Golgotára vonatkozó profécia. Az igazi menedék Jeruzsálemben Jézus Krisztus áldozata által nyílik meg mindenki előtt. Ezeknek a proféciáknak természetesen volt időszerű, konkrét mondani valójuk is, és volt örökké való mondani valójuk is. Ezen sokan vitatkoznak, hogy mikor melyik a hangsúlyosabb. Minden esetre azt ígéri Isten, hogy meg lehet menekülni a pusztulástól. És ezt a menekülést ő kínálja az embereknek, és azok kapják ezt a menekülést, akik segítségül hívják az Úr nevét. Ez a mondat előfordul a Cselekedetek könyvében is, és a Római levélben is. Háromszor ismétlődik a Bibliában. Aki az Úr nevét segítségül hívja, megmenekül. Próbáljuk ki. Szabad őhozzá kiáltani, segítségül hívni, a nyomorúságunk kellős közepén is. És így érkezik meg a tulajdonképpeni mondani valójához, erről szól az utolsó fejezete, hogy a történelem különféle sáska járásai, mint Isten ítéletei, a végső nagy ítéletre emlékeztetnek bennünket, és attól akarnak megőrizni. Mert, és erről nagyon élesen így a negyedik részben, lesz ítélet, Isten a népeket, a pogányokat megítéli, az ő népét, a benne hívőket magához veszi és megdicsőíti, nem lesz harmadik állapot, nincs harmadik lehetőség, és ott már nincs arra lehetőség, hogy valaki, aki addig nem hitt benne, átlépjen valahogy a hívők táborába. Most van ennek az ideje. Szeretete nagy, türelme hosszú, ahogy olvastuk. Egyszer azonban véget ér ez a lehetőség, és elkövetkezik az ítélet. Isten segítsen minket felelősebben élni, a végre is gondolni, nekünk nem kell rettegnünk a végtől, mi nem a világ végét várjuk, mi a visszatérő dicsőséges Krisztust várjuk, aki magához veszi a benne hívőket. Most hívjuk segítségül az Úr nevét, és akkor már most megmenekültünk. És ezzel az örömmel lehet készülni a vele való találkozásra, és így tudjuk meghajtani magunkat, még a sáskajárások idején, a bennünket érő próbák alatt is. Imádkozzunk! Istenünk, olyan nehéz tőled elfogadni a próbákat, olyan sokszor téged és másokat vádolunk, vagy önmagunkat is csak vádoljuk, de nem tudjuk szív szerint megalázni magunkat előtted. Köszönjük, hogy erre bátorítasz most minket. Köszönjük, hogy te arra vársz, hogy a bűnbánó bűnösnek megkegyelmezhess. És köszönjük, hogy inkább ránk bocsátasz ítéleteket is, csak hogy a végső nagy ítélettől megments minket. Légy áldott azért, hogy egyedül te látod át egészen ezt a világ mindenséget és az időt és a történelmet, és hogy neked ennyire fontos a mi személyes sorsunk. Könyörülj rajtunk, és őrizd meg minket, erőnket meghaladó próbáktól. Könyörülj rajtunk, és adj szabadulást, megkönnyebbedést, ha éppen most nyögünk valami alatt. Taníts túllátni, kilátni a bajainkból. Innen is téged hívni segítségül és hozzád kiáltani. Így könyörgünk hozzád azokért, akik most vannak különösen nehéz próbatételben. Így könyörgünk hozzád, hogy ha nincsenek próbák, akkor is tudjunk téged dicsőíteni. Ajándékozz meg minket azzal a bőséggel, amit ígérsz, és add nekünk legfőképpen a te szent lelkedet, hogy értsünk téged, és az engedelmesség lelkével támogass, hogy engedelmeskedjünk neked. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vasárnap vagy hétfőn a legtöbben úrvacsorázni fogunk, van egy nagyon szép úrvacsorára előkészítő énekünk, ami tulajdonképpen végigveszi a Joel könyvének a gondolatait. Nyilván nem arra íródott, de ezek szervesen kapcsolódó gondolatok. El tudjuk énekelni végig? 13 verse van. Énekeljük el végig, ez egy nagyon szép imádság. Bűnvalló és könyörgő imádság. 205. ének, ne szállj perbe én velem, ó én édesistenem. Megérkezik a Szentlélekért való könyörgéshez is, és majd meglátjuk, hogy milyen ismerős gondolatok vannak benne. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon velünk. Amen.